egyszer. Ezt a pirosat megnyomom még egyszer. Jó.
Most már csak a felvétel sikerüljön. Szép jó estét mindenkinek. Ebben a munkaévben, ugye a szeptembertől júniusig terjedő munkaévben az első alkalommal szeretettel köszöntünk mindenkit. És hát miután azt hiszem, hogy mindenki bent van, úgyhogy helyezkedjenek kényelembe, mert egy kis, hát mondjuk úgy, hogy mese délután következik ezen a címen. Majd a későbbiek ilyen kiderül, hogy hogy került elő ez az egész cím, de minden esetre a téma az, hogy megnézzük, hogy az elmúlt 140-150 év alatt a teozófiai mozgalmak egyáltalán hogy szaporodtak a világban, mik vannak és körülbelül milyen témakörökben működgetnek. Tehát egy kis ismeretterjesztés, egy kis történelem és ilyesmi. Mindez azon az apropon, hogy augusztusban volt egy konferencia, majd itt szó lesz az előadásban is róla, ahol ezekből a mozgalmakból megpróbálták a legtöbbet összekotorni, hogy együttműködést meg hasonló ilyen, hát mondjuk úgy, hogy lassanként nagyon időszerű tennivalókat megpróbáljunk egyeztetni, felfogást, meg módszereket, meg ilyesmit. Hát módszerekre kevés sor került, de minden esetre 4 nap alatt egy kedves összejövetel volt. Na, de ami ebből a szempontból ugye érdekes, ezt, akik már régebben jártak, az ezt a listát ismerik, hogy a könyvtudás és a szellemi tudás közötti, hát mondjuk úgy, hogy nem is annyira különbséget, mint inkább összefüggést. A teozófiai irodalom az gyakorlatilag ez a terület, viszont van egy olyan, mondjuk úgy, hogy vonzata ennek az egész eszmekörnek, hogy azért nem árt, hogyha a gyakorlatba is átvisszük, és ahhoz már ez a terület is tartozik, a tapasztalatszerzés. Azért is hoztam ezeket, minden alkalommal fölvetítem, úgyhogy aki már kívülről tudja, az ne mondja hangosan, hogy az irodalom, vagy egyáltalán bármilyen területnek az irodalmi része, a könyvtudás az mindenképpen szükséges, ez az ABC. De ahhoz, hogy az összefüggéseket és a lényeges dolgokat egyáltalán megértsük, tapasztaljuk, és a tapasztalatokkal tudjunk mit kezdeni, ahhoz viszont már ez a terület van, ez a szükséges. Hát akkor próbáljunk meg egy kis világosságot deríteni, és itt most egy nagy táblázatot hoztam. Hátulról jól látszanak az írások? Jól el lehet olvasni? Jó. Na, hát ezt azért hoztam, mert ugye itt a legalsó sarokban, itt van a teozófia témaköre, de hogy a gyökerek hogy néznek ki, azt azért nem árt, hogyha sejtjük legalábbis. Itt hát ez nagyjából az európai, euróázsiai kultúrköröknek a hát mondjuk úgy, hogy a leszármazási táblája. Itt ez a három felső, ez úgy nagyjából, mondjuk úgy a legendák körébe vész, nem sokat tudunk róluk, de minden esetre nagyon gyanús, hogy körülbelül ez a három irányzat volt az, ami mondjuk általunk belátható néhány tízezer évben belül egyáltalán visszanyomozható volt. Hát itt a sarkvidéki, ez inkább majd csak ott lesz érdekes, ha valaki majd a hamarosan megjelenő Antropogenezis című könyvünket, a titkos tanítás 4. kötetét fogja olvasgatni. Ott lesznek utalások arra, hogy a Földön élő emberiség valamikor úgy kezdte, akkor még a Földnek a tengelye nem úgy állt, ahogy most, hanem a nap felé állt, tehát az északi sarki környéke, önálló földrész az gyakorlatilag az örök otthon, vagy a mesebeli otthon, a legendák otthona. És hát ez az utalás, ez erre szolgál. Na most ebből egy viszonylag egyenes leszármazás a kelta hagyomány, legalábbis ezt jelent a forrás szerint. És a Grál mozgalom, tehát amit az angol szigeteken az Arthur király és kerekasztallai, és egyáltalán az irányzat mondjuk képviselt, az körülbelül visszavezethető erre a kelta misztérium irányzatra. Na most itt van a másik, az Atlantiszi, itt ez a forrás úgy mondja, ja igen, hogy a sarkvidékiből a görög kultúra is bizony elég sokat merített. A keltából viszont, a keltából van egy leágazás, tulajdonképpen a keresztény kultúrához, a keresztény misztériumiskolákhoz is elég sok köze van, hogyha valaki egy kicsit járatosabb a középkori angol történelemben, ott vissza lehet nyomozni ilyen hatásokat is. De már az Arthur legenda kör is tulajdonképpen keresztény kifejezésmódokat használt, és nagyjából azt a felfogást is tükrözte, mint a kereszténység egyéb felfogásai. Na, akkor menjünk az Atlantiszira, hát itt a krétai kultúráról már nem sokat tudunk, de azért valami emlékeink még azért maradtak, és hát ez a forrás azt mondja, hogy ez a krétai kultúra az tulajdonképpen egyenes leszármazottja volt az Atlantisznak, és Atlantiszból még egy leágazás volt méghozzá az egyiptomi kultúrában, ez egy kicsit világosabb gondolom, mert sokfelé vannak utalások arra, még a régi görög felírások között is, hogy az egyiptomi kultúra az tulajdonképpen az Atlantiszból kimenekült bölcseknek a munkájából állt össze, és azok hozták tovább Egyiptomba azt, amit Atlantiszból kimentettek. Tehát ez volna a másik oldal. Nyilván a krétai és a görög misztériumiskolák meglehetősen szoros kapcsolatban voltak egymással. A görögöktől nyilván a római kultúra, és nagyon érdekes, hogy mondjuk úgy, hogy a középkor, még az ókor vége felé a gnosztikus misztériumiskolák is tulajdonképpen ebből a görög emlőkből táplálkoztak, és a leszármazott görögöktől továbbra ugye a római kultúra is egyenes leszármazást tudott mutatni, a római keresztül pedig a keresztény kultúra. Na most az egyiptomi befolyás az viszont teljesen egyértelmű, a Görögországra és a görög kultúrára is elég erős volt, és a későbbiekben, tehát ugye a mi időszámításunk első századaitól ez a bizonyos hermetikus misztériumiskolák, ezek is az Egyiptomra vezetik vissza a saját, mondjuk úgy, hogy gyökereiket. Na most itt van a harmadik ág, amit itt ez a forrás édeni forrásnak nevezett, ahova a mezopotámiai kultúrába leszűrődött misztériumiskoláknak az eszméköre és az egész rendszere származtatott. A mezopotámia nyilván hatással volt Egyiptomra is, és hatással volt természetesen a zsidó és a zsidón keresztül a kabbalista misztériumiskolákra is. A zsidó misztériumiskolák természetesen a keresztény iskolákra is nagy hatással voltak, és a kabbalista hagyományok, azok a viszonylag újabb kori, tehát az elmúlt néhány száz évben inkább előkerülő hermetikus mozgalmakra is igen nagy hatással voltak. Na, akkor nézzük még Mezopotámiából még nagy hatással volt a zoroaszteri, tehát a Perzsia környéki kultúrára, annak az egyik leágazása a mitrászi. Itt feltételezett kapcsolatok vannak a római és a mitrász misztériumus iskolák között. Erről nem sokat tudunk, viszont tudjuk, hogy Szombathelyen van is egy ilyen szentély, egy római korban épített szentély. A zoroaszteri hagyományokra alapult viszont a középkor folyamán, szintén Közép-Ázsiában, tehát így a Perzsa környéken a manicheus kultúra és annak a misztériumiskolái a zoroaszterre vezetik vissza a saját, hát mondjuk úgy, hogy leszármazásukat. És akkor most leértünk nagyjából az európai középkor, újkor környékére, ahol hát a gnosztikus irányzatokból némi áttétellel alakult például a katároknak a mozgalma. A katárok viszont örököltek valamint a manicheus felfogásból és azoknak a misztériumi iskoláknak a tanításaiból is. És akkor nagyjából itt vagyunk az újkor környékén, ahol a grál mozgalomból, vagy irányzatból származtatható egy része a rózsakeresztes, most nem a manapság divatos XY rózsakeresztre gondolok, hanem az igazi spirituális rózsakeresztes mozgalomra. Tehát az is visszavezethető részben a grál misztériumokra. A rózsakeresztesek örököltek egy csomó mindent a keresztények misztériumokból, és befolyással volt rájuk a hermetikus misztériumi iskoláknak a működése is. Tehát a kereszténység az ugye a katárokra és a rózsakeresztesekre hatott viszonylag közvetlenül, de tulajdonképpen bizonyos mértékig most is megvan a keresztény misztériumi iskoláknak egyes, hát mondjuk úgy, hogy letéteményesei egyes szerzetes rendeken belül, bár nagyon el van fedve mindenféle egyéb rárakódástól, vagy rárakódással. Na nézzük, a mezopotámiai oldalról oda vezeti vissza magát az iszlám létezése is, tehát az iszlám misztériumoknak a működése és misztériumi iskolák működése, ahol még a hermetikus irányzatokból is van bizonyos befolyás az iszlámra. Itt elsősorban a szufikra tessék gondolni. Na, hogy jövünk közebb a történelembe, itt a rózsakeresztes irányból, a hermetikus irányból és az iszlámtól örökölt egy csomó mindent az alkémia. Hát ott is volt tulajdonképpen ilyen misztérium iskolának nevezhető csoport és közösség. És ha még egy lépcsővel jövünk a jelenlegi időszakba, akkor tulajdonképpen a rózsakeresztesektől, az alkémiából táplálkozott az antroposzófiai mozgalomnak nagy része. A grál misztériumok környékéről indultak ezek a most nem a most működő aranyhajnal, hanem a 19. század második felében működő aranyhajnal egyesülésnek, vagy misztériumiskolának az eszméire tessék gondolni. És hát itt van, most végül nem egészen lehetett tudni, hogy itt tulajdonképpen összeköthető ezzel a hárommal, vagy azok mellett még valahonnan, miután ezek is valahonnan származnak, ez az újkori teozófiai mozgalomnak a gyökerei, azok úgy elnyúlnak, és nem tudjuk, hogy milyen messzire. Nagyon sok felé nyúlhat el, nem csak a buddhista és a hindu misztériumok irányába, hanem sok minden egyébbe is. És hát a teozófiai irányzat az ugye hatott, ez teljesen egyértelmű, hatott az antropozófiára, és hatott ezekre az egyesülésekre is, vagy ezekre a misztérium iskolákra, mint az aranyhajnal és a többiek, akik mostanában helyel közel működnek, helyel közel nem működnek. Ha valakit érdekel a kérdés, akkor ennek nagyon sokfelé az interneten utána lehet nézni. Hát szóval körülbelül ez lett volna a gyökerek a történelem során. És akkor csapjunk bele rögtön a teozófiai mozgalomnak a történetébe. Ugye 1875-ben alakult meg ez a szervezet New Yorkban, amiből aztán később nemzetközivé hozták létre, tehát nem csak egy szűk amerikai csoport volt, hanem egy nemzetközi szervezet alakult ki. Az első elnöke egy Olcott nevű amerikai, a levelező titkára Blavatsky nevű orosz hölgy, ha így jobban tudják. És a jogtanácsos, ezt azért vettem fel ezt a nevet, mert a judge-nak, ez is egy amerikai úr, ennek a szerepe később nagyon érdekes lesz. Na hát szóval itt megalakul ez a szervezeti rész története, 1879-ben először Bombayba, és aztán pár évvel később Madras mellé ebbe az Adyar nevű kis faluba költözött át, ennek a nemzetközi szervezetnek a központja. Hát itt az átköltözés nyilvánvalóan viszonylag egyszerű volt, mert nem volt olyan nagy létszám akkoriban, de hát a szervezetnek akkor is átköltözött, és akkor itt volt egy nagyon furcsa eset, amit Kulomb ügy néven lehet, hát mondjuk úgy, hogy emlegetni a teozófiai történetírásban ilyen címen lehet megtalálni. Ehhez az tartozik, hogy a megalakulás utáni években, tehát körülbelül nagyjából 8-10 évén keresztül, egy angol újságíró, aki Indiában szolgált, és ott működtetett egy újságot, egy Sinnett nevű úr, az kapott, hát mondjuk úgy, hogy tájékoztatást időnként kérdésekre, olyan módon, hogy a levelek válaszlevelek úgy megjelentek a levegőben, vagy úgy valaki éppen betett Angliában feladott postából kivett egyet, amit ki tudja, mikor tettek bele, mert nem tartozott a levél egyéb tartalmához. Lényeg az, hogy olyan módon kerültek elő, amit hát a materialista felfogás az habzó szájjal cáfolt, de a Blavatsky például és Olcott is teljesen egyértelműen mondták, hogy ezek az ő tanítóiknak, az ő inspiráló mestereiknek az üzenetei, amelyek megjelentek. Ehhez mondjuk érdekességként mondom, ez egy csomó levél, amit aztán később nyomtatásban is kiadtak. Ezek egy része a társulat Adyari Múzeumában, archívumában található, egy része megtalálható a British Múzeumban is. De beszéltem olyanokkal, akik British Múzeumban meg is nézték ezeket, és felfigyeltek arra, egyébként minden muzeológus meg levéltáros is azonnal, hogy az 1800-as évek vége felé, tehát ugye 1870, 80, 90 ezekben az időkben készült leveleknek a papírja, az mindenféle átszíneződéssel, elváltozáson ment keresztül, az akkori tinták elszíneződtek, és így tovább. Ezek a levelek megtartották a papírminőséget is, a papírszínét is, a tintaszínét is. Ezek valahogy nem úgy készültek, mint az akkoriban kézzel írott, vagy luttollal, vagy bármivel írott levelek. De minden esetre egy érdekes valami, hogyha csak a formai részét nézzük, akkor is érdekes, és hát mondjuk úgy, hogy feltűnő. Ha most ennek a tartalmi részét nézzük, az viszont nagyon érdekes, mert olyan kérdésekre válaszoltak ezek a tanítók, ezek a mesterek, amely kérdések fölvetődtek a teozófiai mozgalom első évei során. Na most, kik voltak ezek a kulombok? Blavatsky valahol Kairóban, egy ilyen Európából India felé utazásában találkozott Kairóban egy angol házaspárral, ez a kulomb házaspár, akik hát igencsak ágról szakadtak voltak, és ő megpróbált egy kicsit segíteni rajtuk, meg megemlítette neki, hogy tudna állást adni, mert Indiában azért volna tennivaló a központban, elvitte őket oda a gyárba. És hát ott egy darabig úgy csend volt, és úgy dolgozgattak, aztán érdekes módon, amikor Blavatsky elment onnét, tehát ő visszajött Európába, akkor bukott ki az a történet, amit aztán mutogattak, hogy milyen csalás ezek a levelek, hogy jöttek egyik helyiség falából a másikba, ilyen titkos ajtókon keresztül át lehetett adni, meg egyéb ilyesmit. Lényeg az, hogy ezek itt átalakították az épületet, amiben ezek a vezetők laktak, meg dolgoztak, és utána mutogattak, hogy itt az a csalás. Akkora volt a felzúdulás, hogy az angol lélektani társaság kiküldött egy vizsgálót, nem bizottságot, csak egy szál embert, hogy nézze már meg, hogy miről van szó. Ez a Hodgson nevű úr csinált egy jelentést, amelyben rendkívüli módon lehúzta az egészet, világcsalásnak, meg mindennek minősítette. Azt nem nézett utána, hogy a kulombék akkor már a madraszi jezsuita misszió befolyása alatt voltak, szóval azért ne felejtsük el, hogy a Vatikánnak az ellenszele az ilyen módon is megjelent ott. Nekik nagyon kellemetlen volt, ugye jönnek a mindenféle ilyen eretnek tanokkal, mint újraszületés, meg egyéb huncutságok. Na lényeg az, hogy ez a Hodgson elkövetett egy jelentést, amit aztán letett Angliában, és mindenki elkönyvelte, hogy Blavatsky a világcsalója. Úgyhogy, mert ez a jelentés ezzel a következtetéssel zárult. Blavatsky 91-ben meghalt, alig 100 évre rá, ugye a malmok lassan őrülnek. Ez a társaság, ez az angliai pszichológiai társaság, Nagyító alá vette ezt a jegyzőkönyvet, és kiderült, hogy hoppá, baj van. Mert már az 1800 akárhányas törvények szerint is törvénysértő volt, és jogtalan volt. Az állításokról nem is beszélve, tehát az egész formai rész is helytelen volt, de az állítások maguk sem voltak igazak. Hát ez volt a Coulomb ügy, ezt mondjuk, hogy valaki találkozik a társadalom történetében ezzel, ezt nagyjából így lehet helyre tenni. Coulombék egyébként gyakorlatilag kivonultak a társulat területéről, egy darabig pátyolták őket a jezsuiták, aztán ki tudja, hova lettek ott Indiában, elvesztek valahol. Minden esetre nagyon hozzájárultak ahhoz, hogy Blavatskynak az egészségi állapota eléggé megrendült, és utána már nem is ment vissza a gyárba, a Olkot működött ott a társulat vezetésében. Na hát ez volt a Coulomb ügy, de nézzünk tovább. Tehát ennek a társaságnak, tehát a teozófiai társulatnak az alapcélkitűzése ez a három, ezt egyébként a honlapon is mindent meg lehet találni, de azért emlékeztetőül felhoztam. Hát ez már az elején, ez hogy az emberiség testvériségnek egyik magva, ez akkor az 1800-as években egy forradalmi dolog volt, mert akkoriban még a büszke európaiak nagyon lenézték a primitív ázsiai, meg afrikai ilyen színesbőrű, meg egyéb ilyen népségeket. És hát ez a mozgalom viszont pontosan ezt a kérdést próbálta meg egy kicsit kezelni, hogy nincs arról szó, hogy az alsóbbrendű, meg felsőbbrendű faj, mert igenis mindegyik emberből van, és az, hogy milyen kultúra alatt él, és milyen életmódot él, az egyedi dolog, és nem pedig ilyen általános massza, amivel el lehet ítélni. Na most ez a második célkitűzés, ez ugye a vallások és bölcseletek és a tudományok összehasonlító tanulmányozása, ez abból a szempontból volt nagyon kellemetlen, hogy úgy vette, hogy ezek a nagyvilágvallások, ugye nagyjából 5 nagyvilágvallás létezik pillanatnyilag, nagyjából születési sorrend szerint a hinduizmus, a buddhizmus, a kereszténység, az izlám és a judaizmus. A judaizmus kicsit korábbi dolog, de mindegy, a lényeg az, hogy nagyjából erről az 5-ről lehet szó, de nem, ezek azok, akik most is működnek. A természeti vallásokról ne beszéljünk, az nem ide tartozik. A lényeg az, hogy ezek az irányzatok egy büszke európai számára, ugye a primitív népeknek, a buddhistáknak fúj, a kódis indusoknak fúj, az arabok meg pláne fúj, és akkor a zsidókat még le se néztük igazán. Szóval ez a nagyfene öntudat, az európai öntudat, hogy mi nézetünk az egyetlen igaz, ez tulajdonképpen ezzel a fajta tevékenységgel, hát egy kicsit kezdett rezegni. Nem csoda, hogy az akkori egyházi, a keresztény egyházi vezetőknek nagyon nem tetszett ez a fajta elképzelés. És akkor van a harmadik célkitűzés, hogy a természet még fel nem ismert törvényei. Na hát itt meg a tudományt rezgette meg egy picikét ez az elképzelés, tudnélik, nem is olyan nagyon régen, valamikor a 19. század vége felé jelentette ki egy szakember, hogy minden fel van fedezve, és a szabadalmi hivatalokat be lehet zárni. Valamint olyan dolgok, hogy a levegőnél nehezebb tárgy nem repülhet, azon már egy kicsit túl voltak, hogy vasból épített hajó nem tud úszni, az igaz, azt már 100 éve egy kicsit cáfolták ezeket a dolgokat, de a repülés és az egyéb huncut dolgok, amiket a tudomány azóta is kiderített, azok úgy még nagyon nagyon mondjuk, hogy gyermetek, embrionális állapotban voltak. Ugyanakkor itt jön egy társaság, aki azt mondja, hogy ezeket a természet fel nem ismert törvényeit, meg egyebeket kezdjük kutogatni, és hogy az emberben milyen erők vannak. A hivatalos tudomány még mindig biokémiai automatának veszi az embert, az ember azonos a fizikai testével, de a lelki folyamatokkal már mindig gond van, mert Freud óta azért már mindenképpen megrezdült ez a bizonyos kőkemény materializmus, a követőről nem is beszélve. Na szóval ez a három célkitűzés, ez az akkori korban, tehát a 19. század vég utolsó negyedében meglehetősen kemény dolog volt, és nem csoda, hogy az egyeseknek a tiltakozását kivívta. Azok közül, akik, hát mondjuk úgy, hogy sugalmazzák, vagy lelkileg, szellemileg támogatták, meg inspirálták ezt a fajta mozgalmat, a teozófiát, ez egyik valaki, akit a teozófiai irodalom Mahácsohánnak nevez, aki ennek a hát ehhez tulajdonképpen nagyjából sejtik, hogy a világnak a szellemi fejlődés, szellemi vezetése is hierarchikusan épül föl. Azok a mesterek, akik Blavatsky és Olcott mögött álltak, azok számára ez a valaki, ez már az ő tanítójuk szintje. Ez írt egy levelet valamikor a 1800-as évek legvégén, szintén egy ilyen érdekes módon megjelent levél, most is megtekinthető az archívumban, és annak az egyik része az ez, hogy tanítsák az embereknek meglátni, hogy ez a földi élet, ez csak teher is, tehát ez csak egy jelenség, ez csak egy következmény. Ezt azért hoztam ide, mert ez a bizonyos konferencia, amelyik augusztusban volt, az ezt a levelet próbálta meg, hát mondjuk úgy, hogy hát nem is egészen molinó formájában, de minden esetre eszmei háttérként képviseltette az eszmei hátteret, ennek az együttműködésnek az eszméjét, hogy bizony lépjünk túl a fizikai világon, és menjünk tovább. Mert ezzel a fajta magatartással a létét való küzdelmet tudjuk csökkenteni, illetve megszűnik. Na, folytatva a történelmet, 91-ben meghal Blavatsky, és rögtön 95-ben az amerikai társadalmi, tehát ennek a nemzetközi társadalomnak az amerikai részében egy leágazás indult el, ez a bizonyos Judge indította el, és abba az irányba ment, az a későbbiekben némi költözések után eljutottak Kaliforniába, ehhez a Pasadena nevű kisvárosba, és hát jelen pillanatban is ott van a központjuk. Na most, hogy ezek a törések miért történtek? Ismerjük azt az elképzelést, hogy én tudom a tutit. Szóval körülbelül ez volt a gyökere ezeknek a leágazásoknak, mindenki jobban tudta, mint a másik. Úgyhogy az agyári társulati vonal az ment tovább, ezek a leágazások pedig egy-egy ilyen, hát ilyen, nem tudom, nem biztos, hogy annyira erős volt, hogy önjelölt proféta, de minden esetre valaki, aki azt mondta, hogy neki ez így nem jó, hanem menjünk önálló utakra. Viszont nagyon érdekes, 95-ben megcsinálta ezt a szakadást, és 96-ban már meg is halt. Most két utóda is volt, egy Catherine Tingley nevű hölgy, és aztán később valamilyen Purukker nevű úr, Gottfried Purukker, semmi közel németekhez, de valójában fogva ezt a keresztnevet használta. Szóval ezt az irányzatot ők vitték tovább, addig, ameddig a Purukker is hát mondjuk átment a túloldalra. De nézzük a többi leágazást, mert volt azért. Volt egy második leágazás. Ez a Crosby és a követői, azok nagyon nem értettek egyet a Catherine Tingley-nek, mert akkor ugye már Judge nem élt, a Tingley-nek az irányzatával, és szintén leváltak ott az amerikai területen, és elindították ezt az ULT nevű mozgalmat, ami tulajdonképpen a teozófusok egyesült csoportja, valami ilyen módon lehetne lefordítani. Lényeg az, hogy igaz, hogy a Pasadenai Társaság az még szervezetként működik, de ez az ULT, ez már nagyon laza. Nem nagyon szervezett, és nem nagyon erőlködnek ebbe az irányba, illetve akkoriban még egy kicsit függetlenek voltak. Aztán itt volt, 12-ben volt a harmadik leágazás, na ez viszont az agyáriból volt a leágazás, amikor Steiner vezetésével malagalóbb volt az Antropozófiai Társaság, de tulajdonképpen az agyári irányzatból két fő leágazás volt, az egyik a Judge-féle, a másik ez a Steiner-féle leágazás, és aztán volt később egy harmadik még, szintén az amerikai irányzatból, de a teozófiai társulatból, tehát nem a pasadéniai, hanem az adjári irányzatból levált az Alice Bailey irányzat, az Arkán iskolát alapította meg, és egy könyvkiadót hozott létre a saját könyvei kiadására. És hogy azért ne legyen olyan unalmas az élet, volt még egy leágazás, amikor a pasadéniai társulatságból kivált, keresztnevét nem találta meg ennek a Hartley nevű úrnak, de ez az önmagát Point Loma csoportnak nevező, még sokkal lazább társaság, tehát még nem is annyira szervezett, mint az eredeti pasadénai, és ennek volt egy érdekes módon, Amerikában nem nagyon működtek egy darabig, és aztán viszont Hollandiában ez a bizonyos Point Loma Haga irányzat, ez nagyon aktív, és adják ki azokat a könyveket, amelyeket részben a közös irányzatból, tehát Blavatsky írások, részben pedig az ő vezetőik hoztak létre, például George McCurucker. Hát egyelőre ennyi leágazás volt, nem tudunk pillanatnyilag többről, elképzelhető, hogy majd lesz, de hát ki tudja. Soha nem lehet ezt tudni. Minden esetre az adjári irányzat az szépen folyamatosan működik. Na most ennek a két nagy, ugye a Rudolf Steiner az antropozófiával teljesen önálló útra tért, mondjuk úgy eszmét, ezt az antropozófiai társaság irodalmában meg lehet találni egyértelműen. Ez a két és fél vagy három irányzat, tehát az ULT és a Point Loma, ezek itt Magyarországon nem nagyon ismertek, ugye azért is vettem ezt elő. Hát itt van az, hogy először is az alapállásuk vissza Blavatskyhoz, ez volt az alapállás már a kezdetben is, tehát nem fogadták el az Annie Besant, Leadbeater és ezeknek a tanítványnak az irányzatát, hanem igenis vissza a Blavatskyhoz. Ez volt az egyik fő álláspontjuk. Viszont érdekes módon elkezdték a saját vezetőiknek az írásait hitelesnek tartani. Tehát tulajdonképpen ezek most egymás mellett léteznek. Tulajdonképpen ugyanarról a dologról van szó másfajta megközelítésben. Az egyik a Besant Leadbeater féle inkább a tisztánlátó kutatásokra koncentráló, a másik inkább ezekre a Judge Purucker Crosby írásaira koncentráló irányzatok, amik itt megtalálhatók. Viszont az utóbbi, mondjuk úgy, hogy 10 évben változtak az idők. És az a vissza Blavatsky helyett együtt Blavatskyval lett a, hát mondjuk úgy, a céltűzés, vagy az alapállás. Hogy ennek mi lehet az oka, azt én nem tudom pontosan, de valahol láttam egy utalást, hogy a világon jelen pillanatban teozófiai mozgalom tagsági létszámából körülbelül 90% az adjári irányzat, és körülbelül 10% az összes többi. Ez egy érdekes adat, nem tudom mennyire helytálló, a lényeg az, hogy az adjári irányzat az jelen pillanatban 23-25 ezer ember világviszonylatban. Tehát aki ennek a szervezetnek igazolt tagja. Az érdeklődők, az arról fogalmunk nincs, hogy mennyien vannak. Na és hát nem kérdezősködtem ott, hogy tulajdonképpen ezeknek az irányzatoknak mennyi követőjük van, ezeknek a leágazásoknak. Lehet, hogy mondtak volna valamit, de nem tudom, hogy ez mennyire lett volna érdekes. Viszont ez az adat, ez nekem nagyon feltűnt, hogy tulajdonképpen az összes leágazás, most természetesen a Steiner mozgalom az teljesen külön van, tehát a pasadénai, a Point Loma, az ULT, ezek összesen kb. 10%-ot, tehát 2-3 ezer, esetleg 4 ezer főt jelentenek világviszonylatban. Nem tudom, statisztikát erről nem láttam, csak ezt az utalást olvastam valahol. Na, visszatérve, tehát erre változnak az idők. Rájöttek egyesek arra, hogy hoppá, hát a többi, a szomszéd íróasztalnál is dolgoznak valamin, és akkor nézzük már meg, hogy hát, ha tudunk együttműködni. Ez a fajta irányzat, meg egyébként is a 20. század vége, 21. század nagyon abban az irányba tandál, hogy tessék összefogni és együtt menni tovább. Úgyhogy ennek az egyik mondjuk úgy, hogy kifejeződése ez a bizonyos, hogy együtt, működjünk együtt, legalább azok, akik ebből a vissza Blavatskyhoz irányzatból tovább léptek. És természetesen lehetőség szerint együttműködni az adyári anyatársulattal. Hát itt szinte mondjuk ennek a konferenciának, ennek az International Theosophical Conference nevű, hát tulajdonképpen ez csak egy ilyen konferencia szervező valami, ez nem önálló társaság. Ennek van néhány ember, akik ezt úgy szívesen mozgatják, és ezek rendeznek évente ilyen 3-4 napos hétvégeket, ilyen konferenciákat, és az egyik az idén volt Naardenben, Hollandiában, ahol egyébként az Adyári Teozófiai Társulatnak az európai központja is van. És hát ott rendezték meg ezt a fajta konferenciát, hogy együtt Blavatskyval legyen a jelszó. Hogy hogy lehetne ezeket az irányzatokat együttműködni, és a jövőbeli tevékenységet összehangolni. Hát ez volt tulajdonképpen az egyik, egyik főcsapás, vagy lett volna. De hát végeredményben így fogalmazták meg ennek a konferenciának a céljait. Na most, ha megnézzük ezeket alaposan, kiderül, hogy az együttműködés, hogy mondjam, belső kényszere mozgatja azokat, akik ebben az ügyben egy kicsi hangadók is. Tehát nincs az, hogy elkülönülni, fúj, ez nem igaz, ez nem jó, ez az enyém az igazi, és nem a tied. Szóval ez a fajta magatartás, ez kikopott mondjuk, hogy az európai észak-amerikai kultúrából, a keleti kultúrákban ez nem biztos, hogy ilyen módon létezett. Tehát a teozófiai társulatnak vannak ott is csoportjai, de ott ez a kérdés ez nem vetődött fel ennyire, mint az amerikai, meg az európai irányzatok között. Na szóval az egyik az, hogy a lényeg az, hogy a teozófiát a jövő nemzedék számára életben tartani, mert rájöttek arra, hogy ezek a tanítások, amelyek itt egyébként magyarul egy része meg is található a könyvekben, a többi része az angolul, ezek a nézetek, ezek tovább, messze tovább mutatnak azon, hogy pillanatnyilag most játszunk egy egyesületesdit. És ezeknek a tanításoknak a mondani valója, ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy az ember a saját életében, meg esetleg a környezete életében is észrevegyen, felismerjen, és esetleg meg tudjon oldani bizonyos problémákat. És ahhoz bizony túl kell lépni a mindennapi kis körünkön, és egy kicsit nagyobb távlatban nézni a világot. És ezek a fajta tanítások, amik most európai nyelveken megjelentek, és a teozófiai mozgalmnak, tulajdonképpen most az összes szerzőt vegyük egybe, ezeknek a mondani valóját képezik, ezek segítenek hozzá, nem oldják meg, de hozzásegítenek mindenkit ahhoz, hogy saját maga tudja megoldani a saját személyes és a környezetének a hozzáférhető problémáit. No, tehát itt van az, hogy tehát biztosítani a jövő számára, mert erre szükség van. Fölismerték, hogy ez bizony előremutató tanítás. Most összehozni persze ahhoz, hogy ez a bizonyos életben tartás legyen, hát az a mozgalma képviselőit, és nem csak azokat, akik ezekben a mozgalmakban tagként vannak, mert egy csomó független témával foglalkozó is létezik. Ha itt körbenézünk egymást, akkor gyakorlatilag nem sok olyan valaki van, aki tagja a Magyarországi Társulatnak, viszont egy csomó érdeklődő üldögélt, ahogy úgy elnézem, többségében. Na hát az ilyen típusú független érdeklődőket is megpróbálják megszólítani. Természetesen még azért tartják magukat ahhoz, hogy amit Blavatsky és Blavatskynak a mesterei közvetítettek, ugye, mert az az igazi hiteles, ezt valahogy megpróbálják ezekkel a képviselőkkel egy kicsit összehozni, hogy hogyan lehet ezt tovább terjeszteni. Terjeszteni, ott van a cím, ugye? Ne terjeszt, éld, majd erre is rátérünk. Na most persze itt az értelmes együttműködés az nyilvánvaló, tehát nem az, hogy fanatikusan, meg dogmatikusan elzárkózni, hanem bizony kézenfogva együtt menni. ez az irányzat, vagy ez a szemléletmód uralkodott, és lehetőséghez képest, hogyha vannak bizonyos elképzelések, meg módszerek ezeknek a tanításoknak a továbbadására, akkor azt hogy megbeszélni egymás között, hogy hát ha a szomszédnak is alkalmas lesz ez a módszer. Csendben derültem magamban, mert igen nagy feltűnést keltett az, hogy a titkos tanítást fordítjuk magyarra. Itt a főbűnös egyébként, aki a fordításnak igen nagy részét csinálja, magyarul majdnem az egészet. Na, a lényeg az, hogy ezek az irányzatok, akik ugye a Blavatskyt mondjuk ebből a szempontból hát idealizálják, vagy nem tudom, forrásnak nevezik, ezek igencsak el voltak ragadhatva azért, hogy nem is tudom, hogy sokan tudták-e, hogy hol van Magyarország, de egy ilyen kis társaság is lefordítja a saját nyelvére a titkos tanítást. Na most, hogy néhány szóval, aki még nem olvasta a titkos tanítást, szóval az egy kemény tanulnivaló, tehát ez nem lehet úgy, de most akkor előveszem, és akkor napi 10 oldalt elolvasok belőle. Ahhoz előiskola, előképzettség, előismeretekre van szükség, különben hódbetűk halmaza az egész. Aki már belelapozott ezekbe a könyvekbe, most egyelőre az eredeti kétkötetes kiadásnak az első kötete van itt három részben megtalálhatóan. Szóval aki ebbe belelapozott, de előzőleg nem volt ismerős ezekkel az eszmékkel, hát annak a számára ez gyakorlatilag haszna vehetetlen. Úgyhogy bárki, aki érdeklődik a titkos tanítás iránt nálunk, annak mindig azt mondjuk, hogy ezt tegye a sor végére. Előzőleg próbálja meg ezeket az eszméket egy kicsit, mondjuk úgy, hogy higítattabb formában megismerni, és amikor már azzal nagyjából tisztában, hogy milyen fogalmakról van szó, akkor nyúljon hozzá a titkos tanításhoz. Na mindegy, szóval nagyon el voltak ragadtatva, hogy hát a magyarok lefordítják a titkos tanítást. Hát itt volt aztán, ugye a konferencián illik nem csak egy célt, hanem egy zárónyilatkozatot is összehozni. Hát itt alkottak. Megpróbáltam ezt szabadon lefordítani, nem is mondom, hogy ez tökéletes a fordítás. Itt viszont, ami nagyon fontos, hogy tiszteletben tartva az egyes irányzatok eltérését és szabadságát. Tehát ezek a mozgalmak rájöttek, az Adjárin mellett még a másik három irányzat volt. Ezek mindnyáján rájöttek, pontosabban az Adjárinnek nem is volt probléma az együttműködés, de ezek rájöttek arra, hogy tiszteletben kell tartani a másnak a nézetét, a toleranciát. Emlékezzünk csak az első célkitűzés, a testvériség egyik magja. Anélkül ez nem megy. Tehát ez mindenképpen nagyon fontos. Ahhoz, hogy egy kicsit hangzatos volt, hogy világító toronyként vigyük a teozófiát a világ számára. Viszont, ami megint nagy csak fontos, tehát egyrészt az, hogy tiszteletben, toleránsan működni együtt, a másik pedig, hogy nem dogmatikus módon és harmonikus együttműködéssel erősíteni a mozgalmat. A mozgalmat. Formai részt, na mindegy, erre majd még rátérünk. A második pontjuk az, hogy az egység és testvériség szellemében a teozófia élő erővé legyen a világban. Na ehhez már az is kell, hogy ne csak meséljünk egymásnak a könyvekből, meg idézzünk, hanem bizony némi saját tapasztalat is kell, különben nem lesz élő ez a tudás. Hát ez ebből a szempontból egy kicsit mondjuk áttételesen előhozta ezt a kérdést. És hát itt az, hogy ez a... akik itt jelen voltak, azok úgymond kötelezik magukat, hogy ezzel a tanulással, gyakorlással és a tudásuknak a kölcsönös cseréjével népszerűsítik ezeket a tanításokat, és adják tovább a következő nemzedékek számára. Na, akkor ugorjunk egyet. Itt vannak a tanulságok. Hát ugye ez rögtön föltűnt, kb. 141 néhány ember volt ott jelen, és a Pasadénai társaságot nem képviselte senki. Kérdezősködtem, hogy hát onnan nincsen senki, nem. De mi van velük? Hát nem tudják. Mert ugyan telefonáltak, meg mit tudom én, és azok megígérték, hogy visszahívják a telefonálót, aztán nem hívták vissza. Szóval most nem lehet egészen biztosan tudni, hogy ez jelen pillanatban nem csak egy név, hanem van-e mögötte egyáltalán működő szervezet. Ez minden esetre föltűnt, lehet, hogy jövőre tisztázódik a helyzet, azt nem tudom, majd kiderül. Tehát ez volt a résztvevők körül, ez ami számomra nagyon feltűnt, mert hogyha már össze akarunk fogni, akkor most azok miért nincsenek itt? Mondjuk azt azért nagyjából értettem, hogy az antropozófiai irányzat nem képviseltette magát, mert az sajnos úgy nézett ki már a 1975-ös centenáriumi kongresszuson is, hogy minden ilyen irányzat meg volt hívva, és az egyetlen csoport, aki nem jött, az antropozófusok. Nem értettük a dolgot, de hát ha ők nem jönnek. Na ez van. Hát itt se voltak. Hát most mi volt a hangulat? Baráti volt, és mondjuk úgy, hogy harmonikus. Viszont nagyon érdekes módon, akik úgy egyáltalán hangadók voltak, vagy úgy mondjuk a hangosabban vélemény nyilvánítottak, azok inkább a szervezési oldal irányába, a hogyan csináljuk, és nem az, hogy mit csináljunk irányába húzottak el, és főleg a propagálás, tehát a terjesztés területén. Úgyhogy ezért kezdettől hangsúlyoztam, hogy nem terjeszteni kell, hanem élni. Vegyük ezt valahol a tudatunk sarkába, dugjuk be, hogy ahhoz, hogy egyáltalán ez terjedjen, ahhoz élni kell ezeket a tanításokat, tehát a saját életünkben, a saját tudásunkban élővé kell tenni. Hát biztos voltak, akik erre rezonáltak, én annyira nem álltam ki a szószékre, úgyhogy nem néztem meg, nem striguláztam, hogy hány ember fogadta el így szó szerint, de lényeg az, hogy ez a hang is jelen volt. Hát itt van egy kis, mondjuk úgy, hogy részletezés, hogy ez a felfogás, ez tulajdonképpen mit tartalmaz. Ha egy eszmét terjeszteni akarom, akkor többnyire a formában, tehát a szervezetben gondolkodom, aminek volt egy történelmi háttere is, ugye? Honnan van ez az idézet? A színeváltozás leírásából, a Bibliából, ahol az apostolok nem megállapították, hogy jó nekik ott lenni, amikor ez a csodálatos áldás árad ki abból a energia központból, akit akkor a Krisztus képviselt. De rögtön arra gondoltam, hogy rögtön építsünk három sátrat. Tehát rögtön formát csinálni. Ahelyett, hogy jöhet a magánvéleményem, ahelyett, hogy ez a jó nekünk itt lennünk, ezt a fajta légkört vitték volna tovább. No. Tehát ehhez viszont ugye ismerős, ehhez a fajta, tehát ha terjeszteni akarom az eszmét, ott egyébként hangsúlyoztam, hogy azért vigyázzunk, ne álljunk ki a Hyde Park sarkára, és szónakoljunk a teozófiáról, mert ez nem az igazi. Tehát ehhez a terjesztéshez tartozik az, hogy a napjaink türelmetlensége és a sikerorientáltsága, ez az, ami tulajdonképpen a háttérben mozgat nagyon sok embert, hogy találtam valamit, de ezt rögtön terjeszteni kell. Egyébként nagyon érdekes, hogyha visszagondolunk a saját életünk folyására, amikor ezekkel a nézetekkel találkoztunk először. Jött a nagy lelkesedés, hogy hát ezt mindenkinek tudni kell. Ezt szét kell teríteni a világon, mert ez olyan fontos, meg olyan lényeges. Csak a világ nem foglalkozott a kérdéssel. Szóval, ugyan körbe lehet rahanni Atént, hogy heuréka, heuréka, de azért az aténiek továbbra is maradtak rabszolgatartók. Szóval a környezet az ilyenfajta, mondjuk úgy, hogy befolyásra nem nagyon szokott reagálni. A jobbik eset, hogy passzív, a rosszabbik eset, ha ellenséges, de sajnos olyan is volt. No, tehát ez az eszme terjesztése kérdése. Ugyanakkor, ha élni akarjuk az eszme, magyarul a forma helyett a tartalomban próbálok meg gondolkozni és működni, és élni próbálom meg a megtanultakat, az elsajátítottakat, a megismerteket, akkor megint jön egy érdekes utalás a sorrendről, hogy keressétek előbb Isten országát és az igazságát, és minden egyéb megadatik. Tehát itt építünk egy homokból egy várat, itt viszont előbb megnézzük, hogy mihez kell egyáltalán várat építeni. Tehát elgondoljuk belül, és utána jön a formai rész, tehát a minden egyéb megadatik, az már egy következmény. Itt ezt még oknak vesszük. Itt ez következmény. Na, ez a fajta, mondjuk úgy, hogy megnézni az ok és okozat irányzat összefüggéseit, ehhez bizony ez kell, hogy sok türelem, és nagyon kemény munkával sok tapasztalat. Ez anélkül nem megy. Itt lehet villogni gyorsan a Hyde Park sarkán, itt ezzel nem lehet semmire se jutni. És az egyik, mondjuk a Bezünt irányzatnak az egyik folytatója, Geoffrey Hodgsonnak volt az a megállapítása, vagy tanácsa, hogy a teozófiát taníts, és ne a saját zavaros nézeteidet. Nyilván ő is találkozott olyanokkal, akik hallottak valamit harangozni, és utána már rögtön kiálltak és hirdették. Az ezotérikus piacon manapság is léptennyomon találkozunk ilyenekkel. Az ember csak nézi, és miről beszél? Fogalma nincs az illetőnek, te már mondja. Ide tartozik a karma levétel, mint tipikus példa. Mert a karma megértése, hogy folyamatának a megértése az ebben az esetben nincsen meg. Most egy kicsit részleteztem azt, hogy mit is jelenthet az, hogy élni egy eszmét, tehát bevinni az életünkbe. Először is megpróbálom tudatosan élni, és ne arra koncentráljunk, hogy mit kapok, hanem arra, hogy mit adok. Egyes embernek, környezetnek, főleg a környezetnek. Van egy befelé irányuló területe, az önfejlesztés, tanulással, tapasztalással, türelemmel és megvalósítással, meg még biztos, hogy sok minden egyébben, csak ezeket soroltam föl. Tehát befelé ezzel tudatosan meg kell próbálni ezzel foglalkozni. Kifelé pedig tudatosan figyelni a közösséget, figyelni, megérteni, tanítani, segíteni. A környezetünkben, a közösség, nem csak abban a közösségben, ahol egyébként vagyunk, hanem egyáltalán a környezetünkben, ahogy csak lehet. Nagyon fontos ehhez a bizonyos megélhetés, éléshez, hogy bizony mi vagyunk magunk felelősek mindenért, amit teszünk. Tehát vállaljuk a felelősséget. Ne az legyen, hogy a másik miatt, meg a másik az oka ennek. Nem. Én bennem van az ok, tessék csak megkeresni és megnézni, hogy miről van szó. Ne üldözünk álmokat, hanem foglalkozunk a napi feladatokkal. Ez abból a szempontból is érdekes, meg ez a mögötte, hogy nincs kicsi meg nagy feladat, hanem mindegyikre szükség van. Azok, amit említettem, ezek a bizonyos levelek, amiket ezek a mesterek küldtek, egy valakinek a kérdésére azt a választ adták, ugye, akkor az volt az elképzelés, illetve az a modell található meg a teozófiai irodalomban, hogy valaki a saját önfejlődés, a szellemi fejlődése során eljut odáig, hogy egy ilyen nagy tanítónak lehet a tanítványa. És erre vonatkozott ennek a mesternek a véleménye, hogy ők, ezek a tulajdonképpen az emberi fejlődésen túl jutott valakik, akik itt maradtak segíteni, ezek a saját tanítványaitól sem várnak el többet, mint hogy azt, hogy aki ahol van és ahol van, és amit ő csinál, azt a saját legjobb tudása és törekvése szerint csinálja. Tehát nem érdekes, hogy mit csinál, hanem a belső magatartása legyen, hogy lelkiismeretesen csinálja, gondosan csinálja, körültekintően, és így tovább. És ebből a szempontból bizony egyrészt kívülről apró munkának látszik, másrészt pedig az, hogy a feladat kicsi vagy nagy. Milyen alapon döntöm el én, hogy a másiknak az a feladat az kicsi vagy nagy? A saját számomra pedig nézzem meg, hogy igen, ez a feladat jött ide az életembe, itt van előttem, oldjuk meg. Hát ehhez hoztam ezt a kis versikét. Ez abból az időszakból maradt, amikor még a hippi mozgalom virágzott. Ugye ennek van valahol egy angol eredetije is. Mindenesetre az a szemléletmód, hogy ne akarjunk a felhők között szaladgálni a felengzős álmokkal, meg egyebekkel, hanem igenis itt és most nézzük meg, hogy ezek a kis dolgok, amik itt vannak körülöttünk, ezek milyen szépek, milyen értékesek, milyen fontosak, mennyit lehet ezekből tapasztalni, tanulni, és így tovább. Ezt egyébként, nem tudom, azt hiszem mindenki kapott már egy oldalt, arra kinyomtattam a biztonság kedvéért, hogy hát, ha valaki tudja hasznosítani otthon. Tehát szálljunk időt a kis dolgokra, és itt van az, hogy mik. A tavasz, a hajnali óra, a természetgazdagsága, egy csend és béke, mert csak akkor lesz a szívünk nyitva. Nem tudom. Nem tudom. Szerző nélkül van. Azért gondolom, valamikor itt a hippi mozgalom környékéről került elő valahol, hát legalább 30 éves, hanem régebbi. Nem tudom, egyébként én nem is keresgéltem utána, hogy van ennek szerzője valahol, de hát ha érdekel a kérdés, akkor megadom neked az angol szöveget, aztán googlizd meg a kezdősorait, azt hát ha találsz valamit. Hogy? Érdemes? Ja. A kis dolgokat?
Igen.
Azt én. De nem fontos. Az más, ez a konferenciának a célkitűzései volt, azokat fordítottam, a konferenciának a dolgait. Ezt nem mondtam meg. Na mindegy, ezt viszont nem én fordítottam. Erről viszont van egy olyan hagyomány, majd még megyünk tovább is, hogy az egyik ilyen mester, aki a társulat mögött inspiráló munkát végzi most is, hogy állítólag ő írta volna az angol eredetit, azt viszont nem találta meg az angolt. Csak ezt a magyart, hogy ezt kifordította, nem tudom. Gyanús, hogy ismertem az illetőt, de nem tudom biztosra. Na, hát ugye ez a bizonyos valaki, hogy nincsen nekem időm tégedet imádni. Mert el van fogalva a napi apró munkával. És hát úgy kéri, hogy ebben a tevékenysége során jusson el tulajdonképpen ebbe a lelki állapotba, a szent állapotba, amikor a mindennapi tevékenységet végzi, beleértve az edény mosogatást, a cipőtisztítást és a padlósúrolást, és hát itt ugye ezek nagyon sok időt elvesznek, mondjuk a padlósúrolás manapság már nem nagyon aktuális, de a cipőpucolás azért még igen, hogy nincs több ideje erre, mert kitölti a napját ez a fajta tevékenység. És kéri ezt a valakit, ezt a bizonyos urat, nevezzük ezt Krisztusnak akár, hogy ahol ő dolgozik, azt a munkahelyet, azt melegítse fel a szeretettel, és ha valami hibát követtem el, akkor azt ne vegye komolyan, és a lényeg az, hogy fogadja a szolgálatot, mert ő érte végzi. Hát ez az a bizonyos belső magatartás, amit érdemes az apró dolgok, úgynevezett apró munkáknál kicsit komolyan venni. Hogy minden munkának helye van a világban, nincsen kisebb meg nagyobb munka. Ha valaki azt elvégzi, akkor az helyre kerül, ha nem végzi el, akkor ott egy luk marad, és így tovább. Tehát ez a mindennapi tapasztalatunkban ez teljesen egyértelmű. Hát ezt a kis invokációt, ezt ugye minden előadáson fel szoktam vetíteni. Hát mondjuk úgy, hogy az a típusú magatartás, hogy egység van a világban, az élet, a világosság és a szeretet hármasságában mindenkiben ott van. És tudatosítsa mindenki, aki ezekkel magát egynek érzi, hogy minden másikkal, minden más emberrel is egy. Hát ez körülbelül ez lett volna a fénygyújtás. Remélem nem kellett nagyon fényt gyújtani, mert azért ez mindjártunkban égett. De hát köszönöm a figyelmet. Mi? Ja, igen. Akkor ezeket a magnókat kivesszük. egyszer kikapcsolva.
Még egyszer, hogy megy? Melyiket kell kikapcsolni?